Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a Závetsz közvéleménykutatása szerint óriásit esett a Fidesz támogatása, több mint 10%-ot január óta. Lehet, hogy megroppant az Orbán uralom és az Orbán birodalom? Vagy ahogy Magyar Péter mondta egy friss interjújában, vége. Orbán Viktor varástalanodott, vagyis elvesztette varázserejét. Önök is így gondolják? Ehhez kapcsolódik, hogy lassan világossá válik a Fidesz kampányüzenete az európai választásokra. Nagyon bizonytalanak voltak az elmúlt napokban, hetekben. Korábban, hónapokkal ezelőtt úgy látszott, hogy a szuverenitás fontosságára építenek majd mindent. Létre is hoztak egy szuverenitásvédelmi hivatalt, amellyel meg kellene védeni a magyarokat az illetéktelen külföldi befolyástól, főleg Brüsszelétől. De most már visszatértek a 22-es választás fő témájához, béke vagy háború. És persze ők volnának azok, akik a magyarokat, sőt az egész világot is megvédik a világháborútól. Ez még visszaviheti a megijesztett szavazókat a Fideszhez? Következő témánk, hogy persze nem csak háborúval fenyegetik a magyarokat, hanem az új kommunikációs igazgató azzal is, hogyha megint megvonja tőlünk az Európai Unió a támogatásokat, akkor a tanárok el fogják veszteni a béremelésüket, és persze a magyar baloldal éppen ezt akarja. A pedagógusok is rohannak majd vissza Orbán ölelő karjaiba? Mit gondolnak aztán arról, hogy minden jel szerint a kormány újból bevezeti az üzemanyagár stoppot. Nyilván, hogy így szerezzen szavazatokat az autósoktól, akik ugye majdnem a magyar társadalom egészét kiteszik. Beválik ezúttal is? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a demokratikus koalíció végül mégsem indít polgármesteri jelöltet a 12. kerületben, ahol Kovács Gergely, a Kutyapárt társelnöke megnyerte az ellenzéki előválasztást. Ugyanakkor egyéni körzetekben állítanak majd jelöltet. Ez így elfogadható kompromisszum? Így meg lehet még verni a Fideszt? És végül beszéljük meg, hogy Orbán Viktor tegnapi vidéki kampányítóján az első falun született miniszterelnökként mutatta be magát. Pedig nem, nagyon nem. Ja, és el ne felejtsem. Már tegnap is megkérdeztem, de talán mára egy kicsit érdelődött a téma. Az orosz Gazprom lesz a Fradi futballcsapatának fő szponzora. Putyin pénzét jó magyar célokra fogják így felhasználni? A gáznak és az orosz pénznek nincs szaga. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Én itt vagyok, önt is hallom, jó napot kívánok!
Én is, jó napot kívánok, Miklós vagyok, azt mondom, maradjunk ennél, ne legyek névtelen. Én elsősorban az új propagandának, vagy éppenséggel az európai parlamenti választások szlogenjéhez szeretnék hozzászólni a Fidesz révén egy-két dolgot. Én nagyon régóta nem értem ezt a propagandát, amit a népnek ugye mantráznak be, és a nép elfogadja, szó se róla, más se hallanak vidéken, csak ezt. Annak ellenére, hogy ugye békét akarunk, mi mindig azon voltunk, hogy tárgyalások legyenek. Hát mindenki tárgyalásokat akar, szó se róla, senki nem akar háború. Csak azt nem értem én személy szerint, hogy akkor minek létesítünk lőszergyárakat, minek építünk páncél, hogy a tankokat, vagy éppen létrehozó járműveket, vagy itt Magyarországon. Ezt soha nem értettem meg, mert hol adjuk el? Tehát kettősség van a Fidesznek ebben a szlogenjében. Egyrészt a békéről, hogy mondjam, beszélt, de a másik oldalon viszont nem a békét építi Magyarországon, hanem éppen fegyvereket, hogy hasznot hozzanak.
Hát igen, mert ezeket a fegyvereket részben ugye a magyar hadsereg felszerelésére fogják használni, de azért ez teljességében nem fog menni. Egy idő után a magyar hadsereg többet nem tud befogadni, el kell adni, kinek adjuk el, hát vagy afrikai országokba, háborúzó országokba, vagy a NATO szövetségeseinknek, ez a valószínűbb. És aztán, hát mi lesz belőlük, támogatás az orosz elleni háborúhoz.
Igen, hát hasznot kell, azért építünk valamit, hogy hasznára legyen az országnak. Hasznot meg úgy tudunk csak tétel, hogy valóban eladjuk, és akkor hasznot tétel. A másik, amit nem értek, ugye a plakátokon is szerepel, erről most leálltak, mert úgy tűnik, hogy ez a tudományosan bizonyított tény az, hogy mindenki sokkal érzékenyebben reagál a békére, mint a migrációra. Jó lehet, most jött ki egy törvényjavaslat, aztán el is fogadták, hogy munkavállalóként most már könnyítetten akár 5 évig is megkaphatják itt a letelepedést azok, akik itt Magyarországon munkát vállalnak. Nem olyan régen még, hát már lehet, hogy már 10 éve is volt, hogy amikor volt a közvélemény kutatás, hogy a Fidesz kiküldte ezeket a leveleket, és abban akarja, hogy elvegyék a munkáját. Hát persze, hogy nem akarja senki, hogy elvegyék a munkáját, de nincs elég munkaerő Magyarországon, tehát behozzák a külföldieket. Na most az Ázsiából behozott emberek, azok akkor minek minősülnek? És a családjuk is bejöhet, tehát ez olyan kis migrációnak tűnik számomra.
Hát persze, de ugye ez az állandó hazudozásuk egyik példája. Az a kérdés, hogy ez a hazudozás megérthetője a magyar társadalom többségének, melyik azt mondja, hogy nem akarnék én itt idegent látni, aztán mégiscsak elmegy a gyárba, és ott látja.
Sőt, nem csak a gyárba megy, hanem kimegy az utcán, és ott is látja. Most már tele van vietnámiakkal, koreaiakkal, vagy éppen más Ázsiából jövőkkel. De hát ez van, hát mondjuk változatos legyen Magyarország, egy világváros arról híres, hogy sokfajta náció előfordul ott, és békésen megállnak, megélnek egymás mellett.
Igen, hát ahogy megszoktuk a kínaiakat az elmúlt évtizedek alatt, meg a vietnamiakat, az éttermeiket, az ázsiai boltokat, sőt, előszeretettel megyünk oda, mert olcsóbban lehet ott vásárolni, meg enni. Hát akkor most mi is a baj velük?
Igen, hát a másik ugye meg ez a gender kérdés. Voltak éppen a Fidesz a választásokat vidéken a gender kérdéssel nyerte meg. Annak ellenére, hogy mindenki attól félt vidéken, és még az én rokonságomban is volt olyan, akit értelmesnek tartok, aki megkérdezte tőlem, hogy mit szólok ettől a gender kérdésről, és mondom, hogy semmi értelme nincsen, hiszen senki nem tudja magát átoperáltatni gyerekkorában, hiszen a szülői beleegyezés kell egyrészt, másrészt iskolában senki nem adhat semmiféle felvilágosítást anélkül, hogy a szülők bele ne egyezzenek. Tehát ez egy teljesen légből kapott dolog, választások után el is tűnt, de mégis nyertek vele. Tehát valahogy ez a propaganda, amit ők csinálnak, ez a mantrázás, ez a népnek nagyon jó, nagyon bevált.
Igen. Hát ezért is tértek vissza ez a béke vagy háború kérdéshez, mert úgy gondolják, ez a legegyszerűbb, a legfélelmetesebb, és nem kell sokat magyarázni. Háború van a szomszédban, mi tehát békét akarunk, de csak mi.
Persze, és ha az lenne most, hogy gyorsan pedig a háború essen véget, és az oroszok eljönnek Magyarország határáig, annak örülnék? Csak úgy.
Hát igen. Ha az ukránok letennék a fegyvert, az oroszok megnyugodtan elsétálnának idáig.
Igen, már minden. A másik dolog, ha még hozzászóltok a tegnap, mert tegnap jöttem vidékről fel, és hallgattam ugyanezt a megbeszéljüket, és ott két dolog is volt. Az egyik dolog az, hogy egy betelefonáló volt, aki úgy hatott, mintha Magyar Péterünk, aki jelentett a Orbán Viktornak, ugye ő példaképe volt, és nagyon sok dologban egyetért vele, vagy esetleg jól képviselte Magyarországot, vagy jól politizált. Igen. És azt mondta, hogy 2010 előtti Orbán Viktorra, aki liberális.
De azért akkor már nem volt annyira liberális, de mindegy, nem ugyanaz volt, mint most, ez biztos.
Így van, de utána viszont, amikor már szól, és akkor nyilatkozik, és elkezdi azt vizsgálni, hogy Törökország, Oroszország és a diktatórikus országok azok hogyan működnek, egy az egyben semmi más nem mond, hogyan tudja fenntartani a hatalmát. Tehát ő ezt képviseli, semmi más nem képvisel, igen, most már hatalom fenntartása. És a nép még két dolog gyorsan. A másik az, hogy a hatházi féle osztolás, ez teljesen fölösleges. Mindenki tudja azt, hogy honnan jött, egy évvel ezelőtt mi volt. Ennek semmi haszna nincs azok között szerintem, akik Magyar Péter támogatják. Tehát se a pocskondiázás, semmi, nem kellene beállni a baloldalnak erre az oldalra, inkább hagyni kellene. És a másik legfontosabb baloldalnak nem nyíltan kellene egymással vitatkoznia. Ennek itt semmi értelme nincsen.
Egyetértek. Köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra. A vonalban pedig Csepeli György, szociálpszichológus, professzor emeritus, jó napot kívánok!
Halló, jó napot!
Aki az Index portálon írt a napokban egy véleménycikket előrehozott advent címmel, azért bár olvastam, de a hallgatóink többsége valószínűleg nem, arra kérem, hogy magyarázza el, hogy hogy jutott eszébe az előrehozott advent, ráadásul Magyar Péterről.
Hát tulajdonképpen te vagy a hibás, mert a te beszélgetésedet hallottam Magyar Péterrel, és akkor az megerősödött abban a meggyőződésemben, hogy itt valami vadonatúj jelenség lépett fel, amelyel sem a rendszerváltozás előtt, nyilvánvalóan, de utána pláne nem találkoztunk, és akkor megpróbáltam ennek az új jelenségnek a, hát a mélyébe pillantani, amennyire az én vaksi szemeim ezt lehetővé teszik. Nem vagyok egyedül egyébként, mert ha Nyíri Kristófnak olvastad a Facebook bejegyzését, vagy Klé Csabának a Heti Világgazdaságban interjúját, ők is valami hasonlót feszegetnek, hogy amit tulajdonképpen új a Magyar Péterre, az nem az, amit mond, abban sok új nincsen, hanem ahogyan mondja, és főleg a nyelve ez ragadott meg engem, de ez a veled való beszélgetéséből is teljesen kitűnt, hogy olyan szavakat használ, amelyeket te vagy én, vagy bárki. Nemrég néztem a gyulai piacon a szereplését, és tök jól megértette egymást a gyulaiakkal, a szátment sarkadra ott is, tehát ez a hang, ez teljesen szokatlan a mai magyar politikai közbeszédben.
És ez a viselkedés is, amivel például ezeket a vidéki gyűléseket, de akár a budapestieket is tartotta.
Hát ez egészen rafinált, ugye, mert tulajdonképpen egy ilyen juppi megjelenése van, ami elvileg ugye hát teljesen ellentéte annak, amit ugye a kipcsák mentalitásban a politikusok magukra öltenek, tehát gumicsizmában, meg disznóvágásra öltözve hasonló. Tehát ilyen szempontból van egy kontraszt, de ez a kontraszt kellemes, ez nem bántó, ez nem hivalkodó. Valahogy összevág szerintem a személyiségével, ami egyébként olyan értemben megnyerő, hogy látszik rajta, hogy nem hazudik.
Ez a nem hazudik, ez miből mérhető le? Egyszerűen csak a testbeszéde, a közlendőinek a következetessége, ebből vonod le ezt a következtetést? Mert ugye vannak sokan, akik azt feltételezik, hát ez csak a duma.
Hát igen, azok valószínűleg nem szociálpszichológiai szempontból nézik a produkcióját. Van egy Grice nevű nyelvfilozófus, aki leírja, hogy tulajdonképpen melyek azok a beszédjegyek, aminek alapján azt lehet mondani, hogy valaki hiteles. És én szerintem anélkül, hogy olvasta volna valaha is Magyar Péter a Grice-t, ezek a jegyek, ezek láthatóak. Hogy például csak arról beszél, ami számára lényeges, akkor olyat nem mond, amiről tudja, ezt most ismétlem magamat, amiről tudja, hogy nem igaz, akkor nem használ kétértelmű szavakat, és tulajdonképpen mindig a helyzetnek megfelelően beszél, és ezzel létrehoz egyfajta kooperatív légkört. És ez az, ami döntő.
Igen. Azt írod ebben a cikkben, ebben az előrehozott advent című cikketben, hogy ugye az egy megnyugtató bizonyosság, hogy minden évben eljön az advent időszaka, és a végén megszületik a megváltó, ezt tudjuk. De azzal zárod a cikked, és ez bizonyos értelemben mégiscsak nagyon bátor, hogy Magyar Péter sikerre van ítélve, vagyis, hogy most az advent időszakában vagyunk, és Magyar Péter megszületik, hát ha talán nem megváltóként is, de a magyar politikai életben, a közéletben valami egészen új született, és szerinted ez biztos, ez már így van, így lesz.
Nem, azért ennél ravaszabb vagyok, tehát lebegtetem a dolgot. Nyilvánvalóan, hogy az európai parlamenti választások azok lesznek, tehát az a nap az lesz, amikor eldől, hogy az én jóslatom az igaz vagy nem igaz, illetve akkor egy második etap kezdődik. Tehát amit írok a cikkemben az, hogy a magyar elkezdett egy nagyon hosszú menetelést, amely elképesztő teherpróbát jelent számára, ennek nem tudjuk, hogy még mennyire, tehát nem mennyire ez alkalmas, hogy kibírja ezt a hihetetlen terhet, amit ez jelent. Tehát kockázatokkal bőven kell számolni. De hát ami eddig történt, az tulajdonképpen alátámasztja azt, amit mondtam, és hangsúlyozom, hogy itt lesz az anyák napi tüntetés, Debrecenben lesz ez a nagy tüntetés a Kossuth téren közvetlen a választások napja előtt. Ezek lesznek azok a döntő lépések, és közben van az a kis, sok kis apró lépés az egyes vármegyékben, ezek, hogyha itt nem hibázik, akkor nem tudok más mondani, csak azt, amit már mondtam, hogy itt a rakéta elindult, és hogy lezuhan, vagy nem zuhan le, azt nyilvánvalóan halál pontossággal nem lehet megjósolni. De egyelőre úgy tűnik, hogy tartja magát, és nem kis részben azért tartja magát, mert a kormánypárt az teljesen meg van zavarodva. Tehát olyan őrűséget mondanak, és a zsoldosok, akiket ugye, vagy csahos kutyák, akiket ráúszítottak Magyar Péterre, azok elképesztő szellemi színvonalon működnek. Szerintem alacsony szellemi színvonalon működnek, mint hogy kiszik a közönségükről. A másik, hogy hát az ellenzék is teljesen meg van zavarodva. Tehát ez sok szempontból segíti a érvényesülését, hogy nincs egységes védekező stratégia vele szemben sem a kormánypártban, sem az ellenzékben.
Mi volna például az ellenzék számára a jó stratégia, mert nyilvánvalóan hát fellépett ellenzéki erőként a semmiből Magyar Péter, hát ha ellenzéki, és ezt a kormány szeretné ő is megbuktatni, igen, az nagyon dicséretes, de hát akkor óhatatlan ehhez az oldalhoz fog csatlakozni, és ha annyira népszerű, tőlük veszel szavazókat. Mit kellene csinálniuk, hogy közösen tudjanak erősíteni? Van erre valamiféle szabály, vagy taktika, vagy módszer, vagy eszköz?
Hát korábban ezt el lehetett volna kezdeni. Épp nemrég beszéltem a Magyar Bálinttal arról, aki ugye a maffiállam teoretikusa, és most már nemzetközi szinten is azt lehet mondani, hogy elképesztő sikert arat az ő munkája és gondolata, hogy Magyar Péter volt az egyetlen, aki a maffiállam kifejezést a szájára vette. Az ellenzék valamilyen módon ezt nem használja. Az, hogy a kormánypárt nem használja, az nyilvánvaló, mert ők nem tartják magukat maffiának.
De ugye Magyar Bálintnak tényleg a fantasztikus munkája az elmúlt évtizedben meghozta, ha tetszik, a tudományos eredményét, meg a közvéleményben is megvan ennek az eredménye. Politikai eredményt pedig azért nem látunk, mert szerinted az ellenzék nem használta ki. De nem lehet, hogy egyszerűen csak a helyzet vált olyanná, hogy valaki, aki ennek a maffia államnak a legszűkebb berkeiből jött, az másként tudja kiejteni ezt a kifejezést, vagy kimondani ezt a kifejezést, hogy maffia állam, maffia kormány, mint bárki, aki ezen kívül van, és ellenzékből kiabál. Hát jó, könnyű nekik akármit mondani, na de ha a Magyar Péter mondja, mindjárt más színe, érzete, üzenete van.
Ez egy lehetséges interpretáció, ezzel együtt én nem értem az okát annak, hogy sok évvel ezelőtt, amikor ez a kifejezés megszületett, Magyar Bálint és Műhelye jó voltából, akkor az ellenzék miért nem építette erre a stratégiáját. Nem feltétlenül kell Fideszből jönnie annak, aki a maffiállam kifejezést használja. Itt szerintem Magyar Péter ráérzett egyfajta szemantikai vákumra ezzel a szóval, és azt hiszem, hogy ez is a sikerének egyik titka, de hát a másik titka, mint mondtam, hogy a szavak, amiket használ, köznapi, mindenki számára érthető kooperációra biztató kifejezése.
A társadalom viselkedését hogy írnád le, mert legalább annyira érdekes, mint Magyar Péter megjelenése és építkezése és viselkedése és a megnyilvánulásainak elemzése, de a társadalom legalább annyira meghökkentően fogadta. Az első pillanattól kezdve valamilyen elképesztő nyitottsággal, szimpátiával, aktivitással és hatalmas várakozással. Miért? Mitől? Mi történt? Mi van?
Amikor a vákumról beszéltem, nem csak a szemantikai vákumról van szó, hanem van egy mélyebb vákumról, egy erkölcsi vákumról van szó. Tehát a kegyelmi botrány az oly mértékig megingatta az egyébként se túlságosan stabil rendszernek az alapjait, hogy tulajdonképpen a rés az megnyílt, és ebbe a résbe nyomult be a Magyar Péter. Kicsit hasonló helyzet, persze megváltoztatandókat, amikor a francia forradalom előtt kitört az ékszer botrány. Az is egy hasonló sokkot váltott ki a franciákból már, akik érdeklődtek a politika iránt. És ez a sok, ez bizonyos értelemben véve, hogy még egy képet használjak, mint a villámcsapás, tehát hirtelen megvilágította a tájat. És a magyar felismerte ezt a lehetőséget, és belépett.
Van annak valami jelentősége, hogy jól találta meg a szimbólumait, vagy elnevezéseit, talpra magyarok, ez a mozgalma, Tisza a pártja, nyilván részben véletlen, hiszen nem ő alapította, de mégis megtalálta, tisztesség és szabadság és Tisza, szóval ez így együtt, mintha valamit jelentene a magyar emlékezetben, a magyar tudatban, a kulturális tudatban is.
Ebben biztos a cikkemben is idézem Petőfinek a Tisza című versét, amely egyike a kedvencem, és hát azért az egy nagyon ravasz vers, mert nagyon idilli módon kezdődik, és hát egy ilyen szörnyű képpel végződik, hogy a Tisza láncait levetve kitör mindenfele. Igen, a szó az hasznos és működőképes, ugyanúgy, ahogy annak idején Orbánék szájából a Fidesz egy nagyon hatékony szó volt. Az a szó most úgy tűnik, hogy megkopott, elvesztette fényét, most jött eljött egy másik, egy magyar szó.
Nem Jósként szeretnélek kérdezni, mert akkor elmegyek Delfolyba, de inkább azt szeretném megtudni, hogy a tapasztalataid, ismereteid alapján visszatérhet-e az a helyzet, az a politikai helyzet, ami legalább januárig itt volt, és nagyjából úgy látszott, hogy a Fidesz mindent megszerzett magának, úgyhogy ebből ki nem robbantható, legfeljebb egy világkataklizma fogja őket elsodorni, ehelyett belülről jött valami, de akármi lesz ennek a következménye június 9-én vagy később, visszatérhet-e abba a helyzetbe Orbán Viktor, amelyben korábban volt?
Hát ha ő kérdezne engem, akkor azt mondanám neki, hogy nem, de ő nyilván úgy gondolja, hogy vissza lehet térni. Szerintem most már eljutott a helyzet egy, ahogy az angol mondja, a point of no return-re, tehát onnan már nem lehet visszatérni. De hangsúlyozom, ez egész dolog június 9-én válik majd nyilvánvalóvá.
Köszönöm szépen Cseppeli György, szociálpszichológus professzor emeritusnak. Szervusz, minden jót!
Köszönöm szépen, szia!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! István vagyok Budapestről.
Parancsoljon!
Egy tapasztalatomat, egy érzésemet szeretném megosztani, úgy sejtem, mint hogyha mostanában nem hatna úgy a Orbán-féle propaganda az emberekre, mint régebben.
Valószínűleg igaza van.
Én ezt érzem. Nem vagyok én kutató, meg körbenézgető ember, csak látom, hogy egyes dolgokra hogyan reagálnak, hogyha én megyek a napi dolgomat, intézem ide-oda az emberek között, a szájlevigyeztésből, a legyintésből rengeteg mindent kitűnik.
Igen.
Állok például egyik nap egyik áruháznak a pénztáránál, hát egy 4-5 fős sor alakult ki, és egyszer csak valaki megszólal, valami propaganda lap volt a kezébe, hogy na, ezek a háborús úszítók, nem tudom, milyen szót mondott, és mögötte megszólal két lépésre egy nő, hogy ezek. Tényleg, de ebbe a stílusba. Uh-huh. És már mindenki kuncogott körbe.
Aha.
Kiröhögték az ürgét.
Igen,
a háborús huszító plakátjával, vagy szórólapjával. Hát ezekből sejtem én, hogy nincs hatás. Valahogy nincs hatás. És nem is csodálkozom ezen, hiszen a Fidesz a erkölcsiségét vesztette el, nincs erkölcsi tartása.
Valószínűleg ebből a kegyelmi botrányból vonták le sokan a következtetést, csak
igen, nem... a kegyelmi botrányból egyértelmű, de hát mostan nézzük meg, hát Orbán kiválasztott egy államelnököt, aki abba kezdte a pályafutását, hogy orbitálisat hazudott.
Igen, és ezt a hazugságot nem volt hajlandó elismerni.
Na, hát nem is várom én, hogy elismerje.
Hát ha
én
egyszer bizonyítékok
várom,
vannak
hogy
rá.
Hogy a nép lássa, és úgy látom, hogy kezdi látni. Hát ezek hazudnak össze-vissza. Hát az, hogy ő volt a nem tudom, fődicsérte a unokája, vagy a nagybátyját, vagy a nagyapját, én nem tudom már melyiket, hogy az micsoda rendes ember volt, és aztán kiderült, hogy egy vérgőzös nyilas.
Igen, hát az apjáról van szó ráadásul. És azt mondta, igen, még most is a holokauszt emléknapon mondott beszédében, hogy gyerekként nem tudta faggatni az apját. 28 éves volt, amikor az, igen, apja meghalt. 28.
Én akkor már gyereket tartottam.
28 el. Éves gyerek volt.
Igen.
Szóval igen, igaza van, és ezek így összeadódnak, bár valószínűleg a magyar társadalom többsége nem nagyon foglalkozik
súlyokkal. Én úgy érzem, és úgy tapasztalom, hogy kezdődött, nincs hitele.
Igen.
Nincs hitele.
Lehet, hogy például ez a háborús propaganda, vagy hogy az ellenzék akarja a háborút, mi pedig a békét, ez is üresebben cseng, hiszen két év óta harsogják, hogy békét, 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 és hát nem megy, nem megy. Akkor most mit csináljunk? Még mindig rátok szavazzunk, ha nem tudtatok békét hozni? Szóval vannak ilyen dolgok, valahogy összeadódnak, én is érzek valami ilyesmit, hogy ugyanaz a propaganda ma kevésbé ijeszti meg az embereket, igen, vagy állítja
nem
oda volt, őket.
Nem működik.
Igen.
Nem működik. Úgy látszik, rá kezdenek rájönni a nyitjára, hogy ez csak propaganda.
Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Minden jót önnek.
Halló, jó napot kívánok. Halló, halló. Hát nem eltűnt a vonalból a következő betelefonáló, de mindjárt vissza fogjuk hívni, vagy meg fogjuk találni. Szóval, igen, ez az egyik érdekessége az elmúlt napoknak most, hogy a Fidesz beindította hivatalosan is a kampányát. Kiderült, hogy ehhez térnek vissza, hogy az ellenzék, a baloldal háborúpárti, mi pedig egyedül a békét akarjuk, és ezért Brüsszelt is el akarjuk foglalni. Ez ugyan nem háborús kifejezés, hanem micsoda. Szóval el akarjuk foglalni Brüsszelt is, mert ott is vérgőzösek, és csak a háborút pártolják, de mi egyedül majd megmondjuk, hogy jussunk el a békéhez. De ez minthogyha nem volna annyira hatásos, mint a két évvel ezelőtti ijesztgetés. Itt a betelefonáló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, én Busz Attila vagyok.
Parancsoljon!
Hát a Magyar Péter jelenségről csak egy ilyen helyzetjelentés. Egy érdekes megfigyelésem van most az utolsó két hétben. Biztos emlékszik a Simicskának a híres O1G megjegyzésére.
Ó, hát kifelejtette aztán.
Nagyon sokan ilyen kitűzőt viseltek, én is. Aztán ez elmúlt, de most megtaláltam ezt a kitűzőt, ezt kitűztem. Na most két hete hordom, azóta naponta 5 és 10 között kapom a dicséreteket, és annak idején két évvel ezelőtt egy csomó fideszes belém kötött, de most egy se. Tehát az az érzésem, hogy valahogy a fideszesek már olyan védekezésben volt, tehát bizonytalanok, na, bizonytalanok.
Igen. Kétségtelenül.
Valahogy megvannak zavarodva.
Hát ez biztos, nyilván attól a pillanattól kezdve megzavarodtak, hogy ez a kegyelmi botrány nyilvánosságra került, erre nem tudtak hogyan reagálni a Fidesz vezetői, majd Orbán Viktor hirtelen a homlokára csapott, és kirúgta a köztársasági elnök asszonyt, meg a volt igazságügyminisztert, ugye még a képviselőségéről is le kellett mondania, és azt hitte, hogy ezzel minden el van intézve, semmi nem lett elintézve, ehelyett hirtelen előugrott a botrányban közvetve érintett volt igazságügyminiszter volt férje, és a dolog így szinte egymásra építve, egymáshoz kapcsolódva ment tovább és bomlott ki. És ez valószínűleg megzavarta őket.
Nem? Ugye nem. A Balogh úrnak továbbra is az állandó napi téma, ugye forrong az egyház.
Hogy miért nem mond le a püspöki tisztségéről is.
Igen. Aztán még egy megfigyelés azért szeretnék be. Én voltam természetesen a tüntetésen a Kossuth téren, és hát nagy meglepetéssel azt konstatáltam, hogy teljesen más publikum volt, mint a régebben a ellenzéki tüntetéseken. Tehát borzasztó sok fiatal volt.
Igen. Valószínűleg olyanok, akik elmentek ezeknek az influencereknek a tüntetésére, az egy hatalmas tüntetés volt, csak nem volt igazán iránya és üzenete, csak a felháborodás volt benne, de rengetegen föl voltak háborodva, na ezeket sikerült magához vonzani a Magyar Péternek, és ezek az emberek azt mondják, na most már van irány, van cél, van valaki, aki ezt összefogja. És így mozdultak meg ezek az emberek.
Így, ezek megmozdultak. Megmondom őszintén, én nem vagyok Magyar Péter, nem tudom, rajongó, nem tudom, micsoda, némelyik nyilván kinyilvánulását nem tartom. Tehát amit a háborúról, meg amit a szuverénitásunkról, meg ez nekem nem nagyon tetszik, de a lényeg az, hogy valami megmozdult. Tehát valami megmozdult, nagy örömmel hallom, hogy a Fidesz megy lefelé, és mégpedig rohamosan.
Igen, nem 10%-kal, ahogy mondtam, de ez egy felületes kifejezés volt, 10% ponttal, ahogy valaki, egy hallgató a Viberen is figyelmeztetett rá, de természetesen így van, mert a korábbi 45%-os teljes lakossági támogatottságból lement, azt hiszem, 35-re. Szóval 10% ponttal, ami nagyon sok. Ami nagyon
hát persze, nagyon sok. Hát ilyen nem történt meg még eddig sosem.
Nem, úgy bocsánat, nem is teljes lakossági támogatottság, ez a biztos szavazók közé, körében igen. van, mert a teljes lakosságban még alacsonyabb az ő népszerűségük, úgyhogy nagyon nagy mértékben ment le, és nem ez az egyetlen közvéleménykutatás, ami ezt jelzi.
Hogyne. Meg kell mondanom, hogy tényleg Magyar Péter abszolút, szóval csak csodálkozni lehet, hogy milyen profin csinálja, úgy mondjam. Nem? Tehát annyira az időpontra, és hogy mondjam, passzol, és teljesen profin, mint hogyha 20 éve már...
Igen, így van, igen, ez nagyon érdekes, lehet, hogy otthon ez gyakorolta, de a nyilvánosság előtt még nem láttuk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. És még egy betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm önt is, a kedves hallgatókat. Régen szerettem volna beszélni a messiással kapcsolatban, nem. ami most Magyar Péternek tűnik. Nem sikerült, tehát igyekszek rövidre lenni. Tehát a messiás lenne Magyarországon ember bőven, aki arra alkalmas lenne. De a Nelson Mandela, a Gandhi, akár a Hitler is csak úgy tud messiás lenni, hogy van egy hangulat, és az ember a hangulat elére áll. És így sikerül. Tehát a Magyar Péter pont ilyen helyzetbe került. Tehát az emberekben volt valami, és azt várták. Tehát nézzük magyar példákat. A Jobbikos nőtt gyorsan. Azért nőtt gyorsan a Jobbik, mert eleve egy nagy részük a Fidesz tagok. A DK miért lett nagyobb? Mert eleve egy részük az MSZP tagok. A Momentum az elején nagyon nagyot nőtt, mert az olimpia hangulatra ültek. De amikor megmaradt a Nővet Hollandiába dolgozó emberek, ezekre senki nem hallgat. De nézzük például a két kutyapár. Ez is meg volt ilyen tömeg, amelyik nem akar se ide, se oda. És megtalálták a két parkó kutyát, azt a hangulatot. Tehát a Magyar Péter ilyen helyzetbe került, ezért egyelőre sikeres. És bízom benne, hogy folytatja, de nagyon nehéz helyzetben van. Előtte vitte a gyereket az óvodába, és hozta a gyereket az óvodából, most meg vizet se tud inni szegény, de drukkolok.
Igen, neki. Nagyon nehéz helyzetben van, de egyelőre úgy látszik bírja, mert egy ilyen megterheléstől és ilyen feszültségtől valószínűleg mások már egy hét után
nagyon nehéz,
kikészülnek. Nagyon nehéz, ő pedig nagyon. Most már két hónapja, vagy több mint két hónapja csinálja ezt, de minden esetre az, hogy a helyzet kellett hozzá, egészen ritka, ha tetszik, történelmi pillanat volt az, amikor ő berobbant, ez valószínűleg többé-kevésbé véletlen is volt, bár nyilván kellett hozzá az ő elhatározása is, de az, hogy ezt utána kihasználja és építkezzen rá, ahhoz kell egy sajátos képesség.
Így van.
Úgyhogy meglátjuk, hogy meddig viszi.
Hányan szerettem volna mondani, köszönöm.
Én is köszönöm, viszont hallásra. A telefonnál pedig Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, az Árnyék Kormány honvédelmi minisztere, a DK alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És a DK is elindította az országos kampányát. Tegnap Egerben voltak. Azt ön is beszélt, és azt mondta, hogy mi nem egymást akarjuk leváltani, hanem Orbánt. Ez tulajdonképpen jó üzenet, csak néha, mintha az ember az ellenkezőjét látná a gyakorlatban. Azért is mondtak ilyen határozottan, hogy ne ez legyen a gyakorlat, hogy az ellenzéki pártok próbáljanak szép, csendesen és határozottan mégis együttműködni egymással?
Én pontosításra szeretnék kezdeni, a Szociáldemokrata Zöld Koalíció indította el a kampányát, hiszen a Demokratikus Koalíció, az MSZP-vel és a párbeszéd, de a közös kampányt folytat a mind az európai parlamenti választáson.
Ezért Komjáti Imre, az MSZP társelnöke is felszólalt ugyanott.
Így van, mind Budapesten, és természetesen arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbb helyen valamilyen koalíciót létrehozzunk az ellenzéki pártok között, és nyilván ez a törekvés az áldozatlanul fönt van, ez létezik. De ezen kívül is lényeges, és erről beszélt Dobrev Klára, hogy ez a koalíció, a Szociáldemokraták és Zöldek koalíciója biztos pont. Az elmúlt 14 évben mi voltunk azok, akik mindvégig szemben álltunk a NER-rel, mindvégig szemben álltunk az Orbán rendszerrel, és közöttünk nem nagyon találni olyat, aki valaha is a Fideszre szavazott volna. A DK-ban biztosan nem, ezt tudom mondani. Másokról nem nagyon tudok nyilatkozni, de azt hiszem így van ebben a koalícióban. Tehát mi még biztos pont vagyunk, és ezt azt hiszem az állatkutatás is megerősíti, és egyre több kutatás fog érkezni, hiszen most kezdtük el még a kampány, hogy az embereknek bizalma van azokban a politikai erőkben és abban a koalícióban, amelyik következetesen az elmúlt 14 évben tégláról téglára bontotta a rendszert, és ennek az első fontos állomása 2019 volt, amikor az önkormányzati választásokon nagyon sok helyen sikerült megszereznünk a vezetést. Budapesten, a fővárosban, a főváros több kerületében, vidéki városokban, kisebb településeken, és nyilván ezt a küzdelmet folytattuk tovább, és folytatni is fogjuk június 9-ig, és ha június 9-én Orbán veszít, és erre törekszünk, hogy veszítsen, akkor onnantól kezdve világossá válik, legalábbis azt gondoljuk, a polgárok számára biztosan az, hogy Orbán számára mi válik világossá, azt ma már lehetetlen megítélni, a polgárok számára biztosan, hogy elveszíti a többségét, és onnantól kezdve előrehozott választásokat fogunk követelni, mert ennek az országnak az az érdeke, hogy minél hamarabb vége legyen a nemzeti együttműködésnek hazudott egyébként oligarha rezsimnek, ahol Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy kelet felé irányítsa az országot, eltávolítson bennünket a szövetségeseinktől, úgy az EU-ban, mint a NATO-ban, és közben kiszolgálja a saját oligarcháit, és minden pénzt, amit csak talál, akár itthon, akár Európában, azt feléjük irányítsa. Ennek véget kell vetni. Átlátható, tiszta, normális európai köztársasági viszonyokra van szükség. Ezt képviseli a Szociáldemokrata Zöld Szövetség.
Igen, egy pillanatra kitérve, vagy visszatérve az ön által megemlített, ha Orbán veszít az európai választásokon, akkor azonnali rendkívüli előrehozott választást követelnek. Ez egy jó cél abban az értelemben, hogy sokak számára kézzelfoghatóvá válna, hogy na, ha belebukik Orbán, akkor bukjon bele teljesen, de hát ő mégiscsak politikus, és tudja, hogy akármennyire ilyen helyzet állna is elő, Orbán Viktor azt mondja, na és 2026 tavaszáig még bőven van időm, és kétharmados parlamenti többségem, úgyhogy mondhat akármit a DK, Szociáldemokrata, Zöld Koalíció, MSZP-vel párbeszéddel, akkor se fogok semmit csinálni, megrántom a vállamat, és megyek tovább, és akkor néhány hét vagy hónap után azzal kell szembesülniük, hogy követeltek valamit, és Orbán nem volt hajlandó teljesíteni. Nincs ennek meg ez a rizikója?
Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a Szociáldemokrata Zöld Koalíció fogja ezt követelni, hanem a mögöttünk álló szavazói bázis. Azra pedig már nem legyinthet a magyar miniszterelnök, mert az már egy kellő erő lesz. Tehát én azt gondolom, éppen ezért nagyon fontos, hogy minél többen menjenek el június 9-én, és választák ezt a koalíciót, mert akkor erőt tudunk mutatni. Mi pedig politikailag el fogjuk végezni ezt a feladatot, hogy minden áldott nap, minden órában és minden percben nyomást fogunk gyakorolni a rezsimre és a rezsim embereire, hogy meglegyenek az előrehozott választások. Tehát én azt gondolom, hogy kell erőt mutatni, és ez az erő most június 9-én az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon meg lehet. Reményt adó eredményeket látunk. Még most kezdtük el a kampányt. Én magam is ma Csepelen gyűjtöttem aláírást, mert hogy azt gondolom, hogy a politikusoknak nem titokba, magtárakba és elbújva kell menni, kampányolni, hanem be kell menni a sűrűjébe, beszélgetni az emberekkel, kopogtatni, szembesülni azzal, hogy van olyan, aki nem bennünket akar, és mégis meggyőzni, hogy írja alá, és észérvekkel beszélni az emberekkel, és higgy el, hogy ezt megértik az emberek, és ezt tartják tisztességesnek. Azt nem, hogyha valaki bujkál. Orbán bujkál. Orbán bujkál a saját választójelől is, és lényegében csak azokkal hajlandó beszélgetni, akiket vagy a Kubatov listáról választottak ki, vagy valamilyen úton módon, hogy mondjam, érdekeltségük van az Orbáni rezsimhez. Én azt gondolom, hogy nem ez a jó módszer. Az emberek közé el kell menni, meg kell hallgatni az ő problémáikat, és el kell mondani, hogy mi az, amit ajánlunk. Nem egyszerűen arról beszélünk a kampány során, és Dobrev Klára tegnap, aki ennek a szociáldemokrata zöld koalíciónak az RP lista vezetője, nem arról beszélt, hogy akkor leváltjuk Orbánt, mert az egy dolog, az az első lépés. Nekünk megvan a konkrét tervünk, szakértőkkel kidolgozott programunk azt, hogy hogyan kívánjuk utána ezt az országot visszafordítani abból a szörnyűséges keleti irányból, ahová Orbán Viktor az elmúlt években vitte Magyarországot, és keltette sajnálatos módon rossz hírét az országnak, úgy az Európai Unióban, mint a NATO-ban, hogy bizonytalanságot teremtett az emberek között, hogy egy megélhetési morális válság és morális válság alakult ki Magyarországon, és a miniszterelnök hallgat, ellenben akkor, amikor elkezdődik a kampány, és mindenki azt várna, hogy kimenjen az utcára és beszéljen, magtárakba bujkál, ahol az újságírók azt kérdezik az olvasóiktól, hogy segítsenek már, hát ha arra jár a miniszterelnök. Milyen miniszterelnök az, aki ilyen gyáván elbújik?
Lehet, hogy annyira fél a háborútól, amitől ő csak ő fogja megvédeni a magyarokat, hogy ilyen helyre megy, hogy megnézze, hogy vannak-e biztonságos helyek, de viccet félretéve, mennyire érzik riválisuknak Magyar Pétert és az ő mozgalmát, pártját, hiszen egy olyan ember jelent meg a színen, szinte a semmiből, illetve hát a Fideszből tudjuk, de azért végeredményben mégis a semmiből, aki mintha értene az emberek nyelvén, és az emberek jelentős része szimpátiával fogadja. Szóval rivális lett ezen az ellenzéki oldalon, még ha a fő célja remélhetőleg ugyanaz is, mint az önöké.
Én nem tudom, hogy mi az ő fő cél, azt mondom, hogy mi a mi fő célunk, és az, hogy milyenek a mi választóink. A mi választóink nem hangosak a Facebookon. Nem biztos, hogy eljárnak tüntetésre, de ott vannak, összeszorított foggal küzdenek, és küzdöttek az elmúlt 14 évben a NER rendszer ellen, és ők azt látják, akikkel én találkoztam, mert még egyszer mondom, én találkoztam, ezt nyilván meg fogják erősíteni azok is, akik aláírták az íveinket. Azok elmondták, hogy ők nyugalmat szeretnének, ők nem akarnak olyan koalíciókat, ami a Fidesszel együttműködik. És megjegyzem, mi se akarunk. Tehát mi se az Orbáni, se az Orbán nélküli Fidesszel nem akarunk együttműködni, mert a mi gondunk nem pusztán az Orbán rendszerével, hogy ott van Orbán Viktor. A mi gondunk az, hogy nincs az életnek olyan területe, ahol ezek az emberek, akik ott ülnek a Fidesz frakcióba, vagy éppen polgármesteri székbe, ne ártottak volna unblock Magyarországnak, vagy éppen a helyi közösségnek. És Dobrev Klára erről is beszélt tegnap Egerben, hogy a vízgazdálkodástól a műemlékvédelmeig, a hadseregtől a rendőrségig, a határvédelemtől a szociális szféráig nincs olyan terület, ahol a fideszesek ne ártottak volna. Mi nem gondoljuk azt, hogy ez a Fidesz ez megjavítható. Mi nem gondoljuk, hogy az a politika, amit ők alapból képviselnek, az elfogadható. Szerintünk akkor lesz Magyarországon változás, és tér vissza ez az ország a normális európai köztársasági útra, egy szociáldemokrata zöld szövetség, koalíció az, amelyik az európai parlamenti és önkormányzati választás után egy előrehozott választáson lehetőséget kap. Vissza tudjuk fordítani az ország tekerét abba az irányba, ahova mi mindig is tartoztunk. Hogy 1990 óta azért küzd ez az ország, hogy intézményesen is a nyugathoz tartozzon. Akkor beléptünk a NATO-ba és beléptünk az Európai Unióba, ahova egyébként a baloldali kormányoknak és a magyar polgárok közös erőfeszítésének köszönhetően jutottunk el, mert ha Orbán a miniszterelnök, akkor nem biztos, hogy tagok lennénk már melyik szövetségben. De azt biztosan látjuk, hogy most mindent megtesz azért, hogy eltávolítson bennünket. Nekünk nincsen dolgunk e tekintetben se az orbáni, se az Orbán nélküli Fidesszel. Mi nem akarunk velük megalkudni, mi nem látunk olyat, ami jó lenne, amit a Fidesz csinál az elmúlt 14 évben. Mi csak a rombolást és a károkozást, meg azt látjuk, hogy hány magyar hagyta el az országot az elmúlt 14 évben. És hogy hány olyan ember van, aki egyáltalán haza akar jönni. Higgy el, hogy sokkal nagyobb a létszám azoknak a magyaroknak, akik hazát váltottak. Nem egyszerűen munkahelyet, hanem hazát. Éppen ezért azt gondolom, hogy mi, akik 14 éve itt vagyunk, nem vagyunk se politikai celebek, se politikai kalandorok, mi itt vagyunk és küzdünk. És lehet, hogy ez most nem olyan szexi, ezt tudnám mondani, de azok, akik ezt a 14 évet velünk itt élték át, a NER-en kívüli rendszerben, ellenzékben, végig szenvedve az, leginkább a polgárok, hogy milyen következménye volt annak, ha valaki ellenzéki, azok megértik, hogy ezt a szívós munkát kell tovább folytatni. És menni előre, és nem egyszerűen azt kérni, hogy ne támogassák Orbán Viktort, mert az egy dolog, mert valószínűleg sokkal többen vannak ebben az országban, akik egyébként nem támogatják Orbánt, hanem hogy adjanak esélyt arra, hogy azt a programot tudjuk megcsinálni, amit megalkottunk Dobrev Klára vezetésével, és több ezer szakértő tudása van benne ebbe a programba, ami egy egészen másfajta, sokkal nyitott, sokkal európai és sokkal köztársasági Magyarországot fogunk megteremteni.
Sok politikai szakértő úgy értékeli ezt a nagyon sok szempontból váratlan helyzetet, ami itt kialakult az elmúlt hetekben, hogy hát Magyar Péter és az ő pártja az ellenzéket fogja szétforgácsolni, tőlük veszel szavazatokat, és ez majd június 9-én kiderül, hogy így is van-e. De lehet egy másik fajta következménye is, legalábbis ez a legújabb Závec közvéleménykutatás, mintha ezt vetítené előre, vagy ezt állapította volna meg az elmúlt hetekben, hogy megerősödött ez a szociáldemokrata zöld koalíció, tehát lehet, hogy önök ugyan nem látvány, nem tudtak úgy szerepelni a kegyelmi botrány után kialakult válságban, mint ő, de közben mégis megmaradtak a saját korábbi értékeiknél, ha tetszik, bizonyos értelemben beszorított helyzetben, de ezt a beszorított helyzetet, a következetességet lehet, hogy több szavazó értékeli, mondván, hogy jó, hát akkor mi mégis mellettük vagyunk, és hozzájuk ragaszkodunk.
Én sem jós, sem politikai elemző, sem hókusz-pókusz ember nem vagyok. Én egy politikus vagyok, aki az elmúlt 14 évben rengeteg büntetést kapott Kövér Lászlótól, rengetegszer rajtam keresztül, a személyemen keresztül alázták meg a választóimat, rengetegszer szembesültem azzal, hogy szenvednek a magyar polgárok ettől a rendszertől. Én azt tudom mondani, hogy azt a munkát, amit az elmúlt 14 évben elvégeztünk, hóban, szélben, sárban, napsütésben, azt senki nem tudja elvenni tőlünk. Ennek a koalíciónak minden településen van támogatója, aktivistája, aki segít elmagyarázni az embereknek, hogy mi hogyan látjuk a világot. Ezt senki nem tudja tőlünk elvenni. Én nem tudom megjósolni, még ezt nem mondom, és az, hogy milyen eredmények várhatok. Én azt tudom, hogy ebben az országban a magyarok többségének elege van abból a gazdasági válságból, amit az Orbán kormány ostoba gazdaságpolitikája hozott rájuk, abból a megélhetési válságból, amiből nem talál a jelenlegi kormány kiutat, abból az európai válságból, ahova sodorta, olyan értelemben európai válság, hogy az Európai Unióval való kapcsolatunk válságba került, hiszen állandóan szembefordul Orbán ezzel a világgal, azzal a biztonsági válságból is elegük van az embereknek. Amiről ön is beszélt, hogy az Orbán folyton ezt a háborús retorikát nyomja, aminek egyébként három nagyon világos következménye van. Az első az, hogy Oroszország csatlósává teszi nagyon sokak szemében Magyarországot. A második az, hogy az állandó hadakozása a NATO-val meggyengíti a kapcsolatunkat a NATO szövetségeseinkkel, mert pedig a NATO jelenti a garanciát ma Magyarország biztonságának, az, hogy egyébként nyugodt körülmények között tudjunk élni. És a harmadik következmény pedig az, hogy az állandó hadakozása az Európai Unióval szembefordítja Magyarországot az Európai Uniós szövetségeseinkkel, és veszélyezteti azt az európai életmódot, amit azért a magyar polgárok az Európai Uniós csatlakozás óta megismerhettek és hozzászokhattak. Én csak azt látom, hogy válságok sorozata van, amiből embereknek, a magyar embereknek elegük van. És mi nem pusztán azt mondjuk a mi szövetségünkben, hogy akkor az Orbánnak mennie kell, meg a Tiborcnak, meg az összes többi haverjának mennie kell a hatalomból, hanem mi azt is mondjuk, és azt is megmutatjuk, hogy milyen megoldásunk van. Egy átlátható, világosan a jogállamiság szabályain alapuló szociális és nyitott európai köztársaságot szeretnénk létrehozni. Az, hogy ez hogyan fog kialakulni, azt ma nem látjuk, nem tudjuk, mármint olyan értelemben nem látjuk, hogy a többség az hogyan fog összejönni. Én nagyon remélem, hogy a szociáldemokrata zöld koalíció...
De ha Magyar Péterrel együtt jön ki a többség, akkor ennek megfelelően fogják a politikájukat ehhez igazítani?
Mi mindenkivel együtt működünk, aki nem egyszerűen csak Orbánt akarja leváltani, főleg, hogy fogalmazok, szóval, aki nem akar együttműködni a Fidesz-tel. Mindenkivel együtt tudunk működni, és aki elfogadja azokat az alapvető szabályokat, amiket mi mindig világosan elmondunk. A Európai Uniós világot, azt a köztársasági világot, a jogállamot, és főleg az emberi méltóság tiszteletét. De ezt mi mindig világosan tesszük. Mi sem az Orbáni, sem az Orbán nélküli Fidesz-szel nem vagyunk hajlandóak együttműködni, mert itt alapvetően azzal a politikával van gondunk, amit ez a rendszer képvisel, úgy gazdaságpolitikába, mint agrárpolitikába, mint kultúrpolitikába, mint médiapolitikába, mint honvédelmi politikába, hogy a saját területemet mondjam önnek. Tehát nincs az életnek olyan területe, ahol egyességre tudnánk jutni ezzel a rezsimmel, és ezzel a kormányzó párttal, vagy a kormányzó pártokkal, ha ide vesztük a KDNP-t, hozzáteszem, még az egyház politikájával sem értünk egyet.
De hogyha a kormány tudnának váltani együtt, bár ennek ugye egy rendkívüli választással sok esélye nincs, de ha mégis ez történne, akkor azért megpróbálkoznának vele?
Én azt javaslom, hogy először jussunk el június 9-ig, lássuk meg, hogy mennyi szavazatunk van. Én nagyon remélem, hogy a Szociáldemokrata Zöld Koalíció nagyon sok szavazatot fog kapni, hiszen ahogy jeleztem, mi vagyunk egy biztos pont, amik az elmúlt 14 évben mindig szisztematikusan szemben állt a rendszerrel és kritizált az. És június 9-e után, ha Orbán veszít, akkor lehet az előrehozott választásokat követelni. Hogy mi lesz utána, azt szerintem őszintén szólva még a politikai elemzők sem, és a varázsgömbüket nézők sem tudják megmondani. El kell jutnunk június 9-én mind az európai parlamenti, és nagyon fontos, mind az önkormányzati választásokon. Minél többen, ha szavaznak a szociáldemokrata koalícióra, annál nagyobb az esély az előrehozott választásra, és annál nagyobb az esély arra, hogy véget ér ez a rémálom, amit az Orbán kormány és maga Orbán Viktor szabadított el Magyarországon.
Köszönöm szépen Vadai Ágnesnek, a DK alelnökének. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Háló, jó napot kívánok! Én itt vagyok a műsorban, egy betelefonálónak is itt kellene lenni a vonalban. Háló, jó napot kívánok!
Háló, jó napot kívánok! László vagyok Németországból.
Igen, parancsoljon!
A propagandával kapcsolatban jutott eszembe egy-két dolog, de először gratulálok és nagyon örülök, hogy összejött a pénz. Következő fél évre újra tudom hallgatni a önök rádióját. Igen. Nagyon örülök.
Azoknak jár a gratuláció, másik... akik összeadták, úgyhogy valóban köszönjük.
Benne vagyok. Na, a következő a propagandával, amivel ilyen nagy plakátokat csináltak gyakorlatilag, ugyanaz kutyarápás szőrével vissza kell fordítani nekik. Tehát én olyan plakátokat, hogy A4-es kis szórólapokat csinálnák, ha tudnék, de mivel nem vagyok otthon, nem tudok ilyet csinálni, ahol rajta van a Putyin, és rajta van ez a Orbán, és oda fölőre, oda föl lehet írni, hogy agresszor, háborús bűnös, a legjobb haverja a Putyinnak a Viktor, és a Lavrovval oda lehetne tenni a Szijjártót, és oda lehetne nyugodtan írni ezeket a dolgokat, amit már tudunk, hogy tankgyár, repülő, meg mindenféle harci gyárt készít a Orbán előre, ami azt jelenti, hogy nem ő a békének a szószólója, hanem egy háborús bűnösnek a pártfogoltja. Tehát vissza kéne forgatni ezt a mocsok.
Hát ha egyenlőek volnának a feltételek, akkor ezt megcsinálhatná az ellenzék, de se pénze rá, se nem tudja eljuttatni ezekre a plakáthelyekre, mert többségükben nem engedik be őket. Úgyhogy nem tudják ezt eljátszani. A4-es lapokon nem lehet.
Járják az országot, A4-es szórólappal is meg lehet. Nyugodtan ez elég sokat nyomtass és szór szét. Tehát nem lehet arra várni, hogy nagy óriás plakátokat csináljanak. Ha bár egyet-kettőt csináltak, mikor volt ez a kegyelmi botrány, akkor csinált egyet-kettőt a DK, ami annyira nem jó sikerült, de lehetne folyamatosan más is csinálni.
Igen, hát biztos hogy lehetne jobban, csak nem tudják ugyanazokat az eszközöket olyan méretekben, olyan mértékben, olyan számban használni, mint a Fidesz, mert nekik százszor több pénzük van.
Hát ez mind igaz, de ha belegondol, hogy például a úgynevezett közszolgálati tévében semmi jót, pozitív dolgot nem mondanak a Magyar Péterről, ahhoz képest nagyon szépen halad előre. Úgyhogy nem kell arra várni, hogy nem a miénk, vagy nem a ellenzéki, a hatalmas nagy plakát lehetőség. Úgyhogy ennyi. Nyugodtan vissza lehetne fordítani ezeket a dolgokat, és ezt kéne nyugodtan ráírni az egyszerű embereknek, hogy nyugat, vagy megyünk keletre, Moszkva, a véres bűnöző Putyin, vagy nyugat, vagy kelet. Ezeket kéne föltenni egy-egy szóval, nem kell sokat mondani tulajdonképpen.
Hát nem, és tulajdonképpen Orbán a háború párti, ő az, aki az orosz háborút, az orosz agressziót támogatja.
Ezt kell tudatosítani az emberekkel, tehát vissza kell forgatni, hogy békét akar, békét, nevetséges.
Igen.
Na. Hát, köszönöm, ennyit szerettem volna mondani, csak eljutott eszembe itt a dologgal kapcsolatban.
Jó, köszönöm.
További
szépen.
Jó műsort,
köszönöm.
Kívánok, jó egészséget mindenkinek, és örülök, hogy hallgatottam.
Köszönöm, köszönöm. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
Halló.
Igen, tessék, hallgatom.
Nagyon halka hallom, János vagyok.
Igen, hallgatom, és remélem mindenki fogja önt is hallani.
Én nagyon-nagyon halka hallom. Egy picit távolabbról indítanám a hozzászólásomat. Rendszeres hallgatója vagyok a Klubrádiónak és az ön műsorának is, és hogy tanúbizonyságát tegyem, első tételként mondom, hogy a Gábor György vallásfilozófusnak igen kedvelt személye vagyok, nagyon szeretem őt, és múlt év márciusában ajánlotta, hogy olvassuk el a Néró a véres költő című írást, Kosztolányinak a műve, és nekem eszembe jutott, hogy nekem 1969-ből ez megvan, akkor 18 évesen én ezt olvastam, és akkor nem jelentett annyit, mint most, amit elolvastam, hogy mennyire illeszkedik a mai politikához. És megpróbálom átvezetni egy idézettel Magyar Péterre az egész gondolatsort. Seneca mondja a műben, amikor már tudja, hogy Néró meg fogja őt ölni, mikor már Néró teljesen elvadult és elvesztette emberi tulajdonságait. Az idézet így szól, nem is az a bűnöm, hogy változott a véleményem, és csupa ellenmondás voltam, mint maga az élet, hanem az, hogy egyáltalán szint hallottam. Hát úgy kapcsolódik ez, kötődik át Magyar Péterre, gyakorlatilag, hogy ő is szint vallott, hogy jobboldaliként mégsem hajlandó tovább szolgálni ezt a rezsimet, amiben tulajdonképpen ő, amelynek ő is részese volt.
Igen.
Sokat beszélgettünk, vagy sokat beszélt ön műsoraiban, hogy milyen módon fog itten valamilyen személy előjönni, aki majd egységbe tudja foglalni a nemzetet, és föltekintenek rá, és vezetőként majd el is fogadják. Én az ellenzéki pártoknak a megjelenését mindig úgy értékeltem, hogy egy jelenséghez viszonyítottam, ez a úgynevezett Doppler jelenség, hogy amikor a mentő közeledik felénk, akkor emelkedik a hangja, amikor távolodik, akkor alacsonyabb a hangja, mélyebbé válik. Hát most én úgy érzem, hogy Magyar Péter hangja folyamatosan emelkedik, magasabbra száll.
Vajon miért van ez? Ugye ezt próbáljuk hetek óta megfejteni, hogy mi az, amit ő tud, vagy milyen helyzetbe került, amit ő jól kihasznál, és lehet-e, hogy ez végül is csak a különböző szerencsés körülmények összejátszásának tulajdonítható, és egyszer csak vége lesz. Ön hogy értékeli
ezt? Én úgy értékelem, hogy pontosan olyan dolog, amely a magyar kereszténységet, magyarországi kereszténységet legjobban jellemzi, az erkölcsiség. Most a magyar nemzet, magyar nép, magyar emberek azt tapasztalták meg, hogy erkölcsiségből a kormány megbukott. Ez a kegyelmi magatartás, hogy titkolódzanak, hogy kinek adtak teljes körű kegyelmet, de aztán ebben gyakorlatilag lesérült, sportnyelven szólva, köztársasági elnökünk és az igazságügyminiszter. Most nekem egy pici kis kitérő, nekem a köztársasági elnök, mint szerves része a magyar nemzetnek, valahogy én nekem nem volt kapcsolatom vele. Nem éreztem, hogy ő nekem az első számú vezetőm. Nem érintett meg, de ez elképzelhető, hogy ez az én hibám lehet, nem voltam eléggé figyelmes a megnyilatkozásaival kapcsolatban. Továbbiakban, hogy mi lehet a különlegessége? Hát nagyon érdekesen nyúlt ő az eszközökhöz. És ilyen eszköznek találtam én például most, hogy a vidéki járást elindította, és ott felszólalásokat, azonnal egy olyan eszközt alkalmazott, ami szimbólummá vált, tulajdonképpen piros-fehér-zöldre festett egy platós teherautót.
Igen.
Én nekem az asszociációm rögtön Kossuth Lajosra vezetett vissza, aki Ceglédre lement toborozni katonákat, ott volt a toborzó beszéde, és ott egy úgynevezett lőcsös kocsira állt rá, és ott mondta el. Na most a történet akkor nem igaz, mert hogyha megnézzük egy festményt, ott tulajdonképpen egy dobogón áll, és nem kocsinál, valójában egy kocsinált. És ott ezen a ceglédi beszédén felszólította a nemzetet, hogy fegyverbe. Gyakorlatilag retorikailag most Magyar Péter úgy szólítja fegyverben az embereket, hogy minden emberrel saját hangján beszél. Uh-huh. Megpróbálja a szükségleteiket, hogy milyen szükséglete van az embernek. És akkor itt már rögtön rátérek arra, hogy javasolnék is én azért a Péternek, a Magyar Péternek, de biztos, hogy lesz neki elég sok szociológusa, közgazdásza, akik majd segítik a politikát. Ilyen gondolat, hogy az intellektuális intellektuális kapacitást kell létrehozni a pártban. Tehát nem szükség, nem biztos, hogy jó út az, hogy a mobiltelefonon szavaznak, és ebből a szavazásból létrejön egy olyan EU parlamenti csapat, aki majd a választáson szerepel és jó lesz. Most ez egy véleményem szerint egy elég nagy kockázat, mert nem tudjuk, hogy ezeknek a személyeknek a édesapja, nagyapja, ükkapja, ki volt, mi volt, de esetlegesen a hatóságokra.
Igen, hát ez egy kényszer megoldás, valószínűleg Magyar Péter se nagyon tudja, hogy kik ők. A leírások alapján szimpatikusak, alkalmasak, de végül is nem ismeri a személyiségüket és a politikai képességeiket, akár a világnézetüket sem. Szóval ez valóban lutri bizonyos értelemben, de hát bízunk benne, hogy jól sül el. Nem igen tudott, azt hiszem, máshoz, más módszerhez nyúlni.
Aha, tovább folytatnám, hogy mit javasolok Magyar Péternek. Politikáról gondolkodjon a nemzet, és föltétlen víziót kell felállítani, hogy hova akar eljutni. Most itt az EU választás előtt ő neki mindenféleképpen az esélyesség látszatát kell erősíteni. Minden szempontból, hogy olyannak tűnjön, hogy ő esélyes. Most a közvéleménykutatások, amelyek, hát én osztom kettővel mindig, mert én óvatosabb vagyok, koromnál fogva. A következő pont, hogy az emberek mindennapi tapasztalataira kell építeni. Mit igényelnek az emberek? Hát a fiziológiai dolgokon túl, tehát a táplálkozás, anyagcsere és egyéb. Ettől fontosabb a biztonsági érzet.
Igen, hát nyilvánvalóan ezeket mind figyelembe kell venni, az emberek igényeit, és nagyon jól mondta az előbb, víziót kell mutatnia, vagy bemutatnia, tegyük föl, hogy van neki, de ezt világossá és értékelhető, érzékelhetővé kell tennie a választók előtt, hogy ő milyen Magyarországot szeretne, és ha egyszer kormány közelbe jut, akkor kormányon mit próbálna megcsinálni. Egyelőre csak azt látjuk, hogy a felháborodás hullámain nagyon jól kormányozza saját magát és mozgalmát, pártját, és talán ez elvezet oda is, hogy megrengeti az Orbán rendszert, de aztán meg kell mutatnia azt is, hogy ő mit szeretne. Köszönöm szépen, viszont hallásra. És itt van a vonalban Szentes Ágota, jogszociológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Aki két héttel ezelőtt az Élet és Irodalomban tulajdonképpen erről írt, hogy megjelent a színen Magyar Péter, a cikk címében kormányváltó, megváltó kérdőjellel, és önnek vannak kételjei azzal kapcsolatban, amit mondott, vagy amit nem mondott. Mégpedig miért?
Hát valóban mind a két szempontból vannak kételjeim Magyar Péterrel kapcsolatban. Ebben a cikkben ugye leírtam, hogy mik azok a megszólalásai, amik kétséget ébresztettek bennem a jogállami elköteleződése, illetve az Európai Uniós irányultsága tekintetében. És azért tartottam fontosnak megírni ezt a cikket, mert úgy éreztem, hogy ez a felfokozott várakozás, amit kialakult a személyek körül, ez azzal is járt, hogy ez a kritikai szemlélet, ami azért fontos minden helyzetben, az mint a teljesen eltűnt volna a közbeszédből.
Hát talán azért tűnt el, mert hirtelen kialakult egy olyan hullám, ami mondjuk, ha a tenger alatt van földrengés, akkor egy cunami formájában veszélyeztet embereket, társadalmakat, lakóterületeket, tehát tudjuk, hogy működik ez a természetben, de most, minthogyha itt a társadalomban kialakult volna egy hirtelen hulláma, felháborodás hulláma, és egyben a remény hulláma, hát ha ez elsöpri ezt az Orbán rezsimet, ami most már úgy tűnt korábban, mintha elmozdíthatatlan volna.
Így van, és nagyon fontosak ezek a remények. Tehát én is nagyon vágyom egy rendszerváltásra, hangsúlyozom, hogy én rendszerváltásban tudok elsősorban gondolkozni, és tudom, hogy ez a kritika, amit én megfogalmaztam, ez a jogállami megközelítése sokak szemében ünneprontónak tűnhet, vagy reménygyilkosnak, de úgy gondolom, hogy reménykedni is csak egy demokratikus minimum talaján állva szabad. Tehát, hogy komolyan vesszük a hatalom megosztást, hogy nem csak a személyek lecserélése van, hanem intézményi garanciákban is gondolkodunk. És hát ugye ezek az alkotmányos keretek azok, amik tudják garantálni a politikai közösség működését, tehát ezzel nem mondhatunk le erről a kritikáról. A legvadabb reményeink során sem, tehát én nagyon egyetértek azokkal, akik vágynak a változásra, de mégis kell egy józan belátás még ilyen helyzetekben is, hogyha nem akarunk újra zsákutcáinkba jutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bármilyen célokat fogalmaz meg Magyar Péter majd a jövőben, illetve amiket már felvillantott eddig, azok is lehetnek ígéretesek. Lehet nagyon jól kidolgozott szakpolitikai elképzelése majd a pártjának, színoktatás, svéd egészségügy, összerakadt nagyon tisztességes gyermekvédelmi rendszert, fenntartható gazdasági programot, de ezek mind csak úgy tudnak megvalósulni, hogyha megvan az az alapja, ami megakadályozza, hogy vétópontokon ezt majd a bebetonozott pozíciókból vissza lehessen rántani.
Igen, de hát Magyar Péternek akármekkora sikert arat is valószínűleg nem lesz olyan pozíciója, mint Orbán Viktornak volt 2010 óta, vagyis, hogy kétharmados parlamenti többséggel akármit megcsináljon, például, hogy rendeletekkel kormányozza az országot, mert még a kétharmados parlamenti többség se elég neki, az a jó, hogyha este kigondol valamit, és reggel már úgy lesz kőbevésve. De Magyar Péter, még ha, mondom, lenne valami rendkívüli választás is, még ha azt megnyerné is, szinte kizárt, hogy kétharmaddal felváltsa Orbánt úgy, hogy ő kerüljön Orbán Viktor helyébe, és folytassa ugyanazt. Tehát már eleve, mintha alapvetően megváltozna egy ilyen szerencsés esetben is az az eddigi helyzet, hogy kétharmaddal ez a rezsim azt csinál, amit akar, a következő már nem fog tudni. Ez nem jó kiinduló pont arra, hogy helyreálljon majd a jogállamiság?
Ugye itt nagyon sok függ attól, hogy mire használja a jövendő leváltó erő ezt a jogi helyzetet. Tehát lehet ennek ilyen szempontból egy pozitív kilátása is, hogy igen, Magyar Péter meg nem tud visszaélni a kétharmados túlsúlyával, de a másik oldalon ugye ott van az, hogy ez mind akadályt is jelent a ezeknek az előbb említett szakpolitikai elképzeléseknek a megvalósításában. És éppen ezért hangsúlyoztam én ebben a cikkben, hogy itt nem elég a kormányváltás. Itt ahhoz, hogy eredményt érjen el Magyar Péter vagy bárki más a programjának a megvalósításában, a céloknak a elérésében, ahhoz rendszerváltásra van szükség. És ez bizony azzal jár, hogy akár feles többséggel is, ugye ezről volt egy nagy vita a 2022-es választások előtt, meg kell kísérelni, helyreállítani a jogállamiságot, le kell bontani azokat az akadályokat, amik megakadályozzák ennek a programnak a végrehajtását.
És akkor ön azt várja Magyar Pétertől, hogyha ilyen helyzetbe jut, nem tudjuk, hogy jut-e valaha, de ha mégis, akkor előre mondja meg, tegye világossá, hogy mit akar csinálni, hogy akarná a jogállami feltételeket, intézményeket helyreállítani, működőképessé tenni, hogyan változtatná meg az európai politikát, amelyik sok tekintetben, vagy sok elemében hasonlítani látszik Orbánéhoz, de azért nem teljesen, és azért ő is jelezte, hogy másképp csinálna sok mindent, de ezt mondja el részletesen, mert különben egy idő után üres ígéret marad mindaz, amit most mond.
Én nem egy részletes, kidolgozott tervet várok most Magyar Pétertől, tehát nyilvánvalóan erre nem lett volna sem ideje, sem kapacitása, nem tudom, milyen szakértők dolgoznak mellette, vagy nem dolgoznak mellette. Én egyszerűen ezt a demokratikus elköteleződést várnám, annak a megnyilvánulását, ami garanciát nyújtana valamennyi, amennyire lehet ezt ugye ilyen fázisban garanciaként kezelni, arra, hogy majd, amikor oda kerül, és mondjuk 2026 előtt nekiáll egy úgymond rendszerváltó program kidolgozásának, akkor azokat az alapelveket fogja követni, amikről beszéltünk. Tehát amik kellett ugye bontani ezt az autokratikus rendszert, és ennek az elköteleződésnek a nyomait nem láttam én még eddig nagyon a megszólalásaiban. Tehát ez ugye nem egy szakpolitika hiányolása a részemről, hanem a jogállami alapállásnak a hiányolása, ehhez nem kell külön programot írni, mert ez vagy megvan, vagy nincs meg. És én nem azt mondom, hogy nem lehet meg a későbbiekben, csak azt, hogy a jelen helyzetben én ezt még nem látom.
Tehát nem az a baj, amit sokan Magyar Péter szemére hánynak, hogy hát hogy higgyünk neki, amikor nem is beszél erről, hogy hogyan állítaná erre a demokráciát, jogállamot, de ráadásul a Fidesz belső köreiből jön, hát tulajdonképpen ugyanazt akarja más vezetéssel, esetleg Orbán nélkül, de Orbán nélkül is, ha ugyanaz a rendszer marad, sehova nem jutunk előbbre. Ha viszont néhány világos, egyértelmű mondattal kijelölné a saját működésének célját és kereteit, akkor mindegy, hogy honnan jön, attól még a demokrácia helyreállítható volna egy Fideszből jött ember segítségével is.
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát hogyha látnánk ezeket az egyértelmű és tényleg következetes elköteleződéseket, akkor már sokkal inkább lehetne reményünk Magyar Péterben is, de nem lehet akkor sem megkerülni azt, hogy reflektáljon a múltjára. Tehát én nekem azzal magában nincs bajom, ezt írtam a cikkben is, hogy honnan jött. Azt nem látom, hogy ezzel számot vetett volna olyan értelemben, hogy reflektált volna arra, hogy azért az ő szerepe nem volt teljesen makulátlan ebben a régi rendszerben, hogy ezt nem lehet egyik pillanatra a másikra egy ilyen ugrással maga mögött hagyni az embernek.
Hogyha ő azt mondja, hogy ez egy maffia állam és ez egy maffia kormány, az nem elegendő érzékeltetése annak, hogy ezzel szakítani akar?
Nyilván ez már egy jó irány, és ennek is nagyon örül az ember, de amikor azt mondja a saját szerepéről, hogy ő csak egy volt a többi sok tízezer kormánytisztviselő közül, hogy igazából bár ott volt a tűz közelébe, tehát nem volt érdemi befolyása a folyamatokra, meg ugye, hogy a Szengendvini jelentéssel kapcsolatban is a szerepét igazából felvállalja, ami már persze átvezet a tartalmi kérdésekhez. Én mindezekben nem látom azt, hogy ő teljesen szakított volna azzal a beállítódással, azzal a politikai ideológiával, ami végül is, akár nézzük, az Orbán rendszert jellemzi.
Én tudom, hogy az ördög is, meg az angyal is a részletekben bújik meg, de lehet, hogy a politika iránt valamennyire, legalább valamennyire érdeklődő közvélemény nem mélyed el ezekben, mert nem is ért hozzá, meg látszott is az elmúlt másfél évtized, vagy 14 évből, hogy a jogállamiság lebontása, az intézmények egy vezér alá gyűrése, a demokrácia teljes kiüresítése nem rázta meg a magyar társadalmat. Ha Magyar Péter ezeket megpróbálná bemutatni a közvéleménynek, lehet, hogy nem nyerne vele semmit, sőt, az emberek úgy éreznék, hogy hát mit zavarnak minket ezekkel a részletekkel, csinálják meg, aztán kész. Nem lehet, hogy ebben van a politikus, meg a szakember, mondjuk a jogszociológus, vagy a jogállami intézményekkel foglalkozó kutató közti különbség?
Ez mindig van, tehát ez a különbség, ez abszolút fennáll, és folyamatosan szembesülünk is vele. Nagyon fontos, amit Magyar Péter csinál abban a tekintetben, hogy meg tudja ragadni azokat a problémákat, amik a hétköznapi embert érintik, ugye az országjárása során is elég jól reflektált ezekre a gondokra. Látszik, hogy meg tudja szólítani az embereket, és nagy a támogatottsága, tehát ez egy fontos dolog. De lenne szerintem neki is, meg hát minden más felelős politikusnak is egy edukatív szerepe, tehát hogy azért nem mondjunk le arról, hogy legalább a magját ültessük el a társadalomban annak a gondolatnak, hogy nincs politikai közösség alkotmányos keretek nélkül, hogy van egy demokratikus minimum, aminélkül nem tudunk működni, ami állandóan vissza fogja hozni annak a veszélyét, hogy újra és újra beleessünk az ilyen autokratikus szándékoknak az útjába, tehát hogy ezt nem lehet megspórolni, ezt a munkát.
Ne tegyük le a kezünk, ne tegyük le a sorsunkat egy új, mondjuk a zsarnoktól minket megváltó esetleges új zsarnok kezébe, hanem az intézményeket változtassuk meg, és ha ennek ő az élére áll, akkor egy normális, tisztességes, humánus, demokratikus rendszer jöhet létre, de ha rábízzuk valakire, akkor a jelenlegi feltételek és keretek között azt ugyanúgy egy önkényuralomra használhatná föl bárki.
Így van, igen. Tehát fontos lenne, hogy annak a kultúrának a kialakítása, ami megakadályozza azt, hogy bárki jön bármilyen ígéretekkel, bármilyen populista szándékokkal, egyszerűen a közvélemény, a választók nagy többségének ellen tud állni, mert tudja, hogy mi a lényeg, mik azok a szempontok, amire figyelni kell. És ebben a cikkben én pont ezeket a szempontokat próbáltam felvillantani, hogy nem csak a támogatottság a lényeg, nem csak a úgymond szakpolitikai ígéretek, javaslatok, hanem van egy nagyon alapvető szempontrendszer, ami a legelső kéne legyen minden ilyen új erőnek a megítélésében.
Köszönöm szépen Szentes Ágota jogszociológusnak. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, én vagyok vonalban?
Igen, tessék, hallgatom.
Erika vagyok, üdvözlöm. Hát Ágota nagyon sok mindent elmondott, azzal kapcsolatban, amit én is szerettem volna önnel megosztani, de első körben én az ön véleményével lennék kíváncsi, hogy ön mit gondol erről a jelenségről.
Mármint a Magyar Péter jelenségről?
Igen.
Én egyfelől nagyon örülök neki, mert nem, hogy követ egy sziklát dobott ebbe a magyar politikai állóvízbe, volt nekem egy...
Hanem sor... egy bombát.
Igen. Hát a bomba az jobban, bizonyos értelemben az sokkal pusztítóbb, tehát elég, hogyha megmozgatta ezt a vizet, és nagy hullámokat keltett.
Igen.
Tehát
igen.
Ez önmagában nagyon dicséretes. A másik az, hogy kifejezett politikai tehetséget és képességeket mutatott, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy politikailag sikereket, eredményeket érjen el. Nyilván politikailag hozzám közelebb áll a szociáldemokrata, baloldali, liberális ellenzék, zöldet is beleértve, mint a Fideszből jött, mondjuk tegyük föl jobbközép politikus, de azt mondom, hogy ha a mai magyar viszonyok között csak egy ilyen ember, ilyen háttérrel, ilyen pillanatban tudja megmozgatni az embereket és a társadalmat, akkor ez is sokkal jobb annál az önkényuralomnál, ami most van, és ami megdönthetetlennek látszott. Úgyhogy én azt remélem, hogy visszavonhatatlanul megváltoztatja a magyar közállapotokat, és hogyha ennek mondjuk az lenne valamikor a végeredménye, hogy Magyar Péter pártja és a demokratikus ellenzék pártjai együtt akár egy közös kétharmaddal buktatják meg Orbán rendszerét, akkor legyen, és nem félek attól, hogy legyen egy jobb középdemokrata erő a magyar kormányzásban, mert az normális.
Értem. Nagyjából egyetértek annál, nekem van egy ilyen, hát hogy is mondjam, nem vízióm, egy elképzelésem, hogy most egy olyan nagyon nagy lendülettel képzeljük egy nagy lufit, vagy egy hőlékballont, hogy fel, és sokan csatlakoznak, és sokan figyelik ezt a lufit, de vannak olyan elemek, vagy olyan emberek, akik ezt ki tudják fukkasztani, akár egy pici tűzzel. És hogy szerintem Magyar Péternek az volna a feladat, hogy ezekre jobban oda koncentráljon, jobban figyeljen a támadási felületekre, mert az is lehet, hogy ő nyilván tudjuk az ő előéletét, hogy figyeljen oda arra, hogy milyen helyekről és milyen témában és milyen módon tudják őt betámadni annak ellenében, hogy ő sikerre vigye azt, ami nagyon jól elindított.
Szerintem
a folyamatok azok úgy működnek, hogy meg tudnak rekedni.
Biztos. Ez biztos, csak
és azt akartam... Erre oda kellene figyelni, ennyit szerettem volna mondani.
Én azt vettem észre, hogy figyel rá, hiszen nem is csak egy gombos tűvel, vagy egy varró tűvel próbálták ezt az ő léghajóját kipukkasztani, hanem amikor a volt felesége egy hosszú interjút adott televízióban, akkor úgy érezték, hogy na, ez a főcsapás irány, hogy egy családi erőszakot, a feleségét bántalmazó embert egy pillanat alatt tönkre fogunk tenni, az emberek azt fogják mondani, hogy na hát, egy ilyen ember nem érdemel szimpátiát, és ő erre fel is készült, vissza is tudott vágni, és kiderült, hogy az egésznek nem hogy hatása nem volt, hanem még kifejezetten olyan hatása is, mintha őt erősítette volna ez, mert az derült ki az egészről, hogy a Fidesz még ezt is úgy használja föl saját politikai célja, össze, hogy nem számít neki se Isten, se ember, se család, se gyerekek, hogy valamit megpróbáljon rákenni Magyar Péterre. Szerintem erre ő készül, azonnal visszavág, és hát nem tudjuk még, mi van a Fidesz tarsójában persze, bármi megtörténhet, hogy nem ismerjük sem annyira az ő múltját, sem a Fidesz módszereit, de azt ismerjük, a Fidesz módszereit ismerjük. Szóval lehet még sok aljas támadás, de egyelőre a felkészültsége és az ébersége az szerintem nyilvánvaló.
Igen, az iriglésre méltó. Tehát, hogy állja a sarat, nem tudom, 2-3 hónapja, úgyhogy nagyon-nagyon sok támadás éri, és vannak olyan személyiségek, akik erre alkalmasak. Én nem lennék rá alkalmas, az biztos, de ő megteszi. Úgyhogy ennek örülök, és csak annyit kívánok számára, hogy esetleg hallja ezt a műsort, hogy így tovább. Nem, tehát igazából én folyamatosan én valamilyen aláírásgyűjtés, azt hiszem, hogy mindegy, nem is mondom a pártot, aláírtam valamilyen kezdeményezést, és én mondtam nekem, mondtam a 23-4 éves körül lehettek a srácok, akik gyűjtötték az aláírást, egy új generáció, ugye, aki már feleszmélt, hogy mi újság, hogy nekem mindegy, hogy zöld, kék, lila, teljesen mindegy, a lényeg az az, hogy legyen változás. És ebben viszont, ez egy másik téma, ebben viszont ugye az egység nincs meg, viszont a Magyar Péter elhozhatja.
Igen, ez is bekövetkezhet, mert egyelőre ugyan igyekszik egyenlő távolságot tartani az ellen, a hagyományos ellenzék és Orbán, illetve a Fidesz között. Mintegy azt jelez, hogy nekem semmi közöm senkihez, hiszen az ellenzéknél azt lehetett látni, hogy hát beragadtak egy bizonyos ponton, nem tudtak további támogatottságot, népszerűséget szerezni, úgyhogy ha hozzájuk közeledne, nyilván attól félne, hogy na, akkor az ő mozgalmát, az ő pártját is le fogják húzni. Tehát ezt a távolságot igyekszik megtartani, de ha eljön egy olyan pillanat, egy olyan választási pillanat, amikor el kell dönteni, hogy hogy lehet ezt a mai rendszert elkergetni, akkor neki is választania és döntenie kell, és nem fog tudni ez alól kibújni. Egyedül szinte lehetetlen a leváltása ennek a rendszernek.
Így van, de a bátorsága, meg amit bevállalt, az tehát ez pipa. Tehát, hogy ez az, hogy ezt hogy fogja energiákkal, meg lélekjelenléttel és egyébbel bírni, az még egy kérdőjel számomra legalábbis, de én kívánok neki erőt hozzá, meg hogy kikkel fog össze. Az, hogy ilyen rövid idő alatt összegyűjtötte azokat a aláírásokat és egyebeket, tehát az, hogy tényleg tudjon indulni a júniusi választáson, az is egy fantasztikus eredmény. Meglátjuk. Nem szeretnék többet erről mondani, mert én is még egy kicsit kétálkodám.
Azt, hogy reményt adott sok embernek, akik már föladták, hogy jó, persze szavazunk az ellenzékre, mert tudjuk, hogy nekik van igazuk, csak azt is tudjuk, hogy nem fogják tudni legyőzni Orbánt. Most hirtelen elkezdtek bizakodni abban, hogy hát mégis le lehet, hát itt van egy új erő, és talán a régiekkel előbb-utóbb összefogva, de közösen többen leszünk, mint amennyien Orbánék vannak.
Pontosan, és ez jellemző az én baráti rokoni körömben is, úgymond a fiatalabb generáció, én 37 éves vagyok, elárulom, és tehát, hogy nagyon sokan bizakodnak. Nem feltétlenül Magyar Péterben, csak a változásban.
Igen, azt jelzi, hogy lehet.
Kapaszkodnia.
Azt jelzi, hogy lehet változás, és hogy vannak emberek ennek a változásnak az elősegítésére, hogy kimennek az utcára, százezren, vagy még többen, és vidéken is összegyűlnek, szóval érzékelhető, hogy van egy nagy társadalmi elégedetlenség, és nem, ugye szokták mondani, hogy az ellenzéket már unják, leszavaznak rájuk, de hát nem jönnek újak melléjük, tehát nincs remény, hogy győzelemre, de most már egyre inkább az derül ki, hogy Orbánt is unják. Vagyis összejöhet az a többség a menesztésükre.
Így van. Nekem vannak olyan rokoni körben gyerekek, 18-20, gyerekek felnőttek már, de járnak önkénteskedni. Uh-huh. Mert tudják, hogy a társadalmi felelősségvállalás az mit jelent, és miért, és hogyan változtathatunk azon. És nem a gyors étterembe akarnak menni, hanem mennek segíteni. Tehát ez fantasztikus élmény, amikor ezt látom a rokoni vagy baráti körben, hogy fiatal felnőttek ilyen szerepet vállalnak. És azt hiszem, hogy ezzel is érdemes lehet majd egyszer foglalkozni egy külön témában, mert tényleg ez az új generáció, akikre mi számíthatunk, ön is, én is, tehát én majdnem középkorú vagyok.
Nem, még sokáig a fiatal nemzetékhez tartozik, nyugodjon meg.
Igen.
Szóval de azért mindannyiunknak jól jönnek a 10 és 20 évesek, igen.
Igen, és jönnek önkénteskedni, és csinálják, és abszolút, tehát hogy valami fantasztikus lelkesedéssel, és teljesen más gyerek rendel, és nem a telefont meg a tabletek nyomogatják, hanem csinálják, és ez fantasztikus tapasztalat volt
igen,
számomra.
És az embert eltölti egy kis reménykedéssel, hogy na,
igen,
az
hogy
emberek is értik,
generáció.
Érzik. Igen. Köszönöm.
Igen. Köszönöm, bolgárul, elhúztam az időt.
Dehogy húztál, hát ez a lényeg.
Én voltam, de szerettem volna mondani.
Beszélgettünk.
Meg a véleményére is kíváncsi voltam. Abszolút.
Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
Viszont. Minden jót, köszönöm, viszont lesz.
Háló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Bolgár úr, Hanti Lajos, Pécsről.
Hallgatom.
Most volt Kozármicsványban egy órakor a Magyar Péternek az országjáró állomása, és ott voltam, és nagyon sokan voltunk. Sokan kérdeztek, lejött az emberek közé, nagyon fáradt, az látszik rajta. Meg a sablon a szöveg, amit mindenhol el kell mondania, hogy megértsük, az meg volt, de kérdezni is lehetett tőle, úgyhogy közvetlen volt. Úgyhogy teljesen egyetértek Bolgár úr abban, hogy egy új vonal.
Igen, hogy az emberek egyszer csak látnak igen. valami és valaki újat, aki azt mondja, hogy ugyanúgy elégedetlen a rendszerrel szemben, és ugyanúgy fel van háborodva, mint ők, és valamilyen keretet, valamiféle üzenetet tud megfogalmazni helyettük vagy a nevükben, és nekik, ugye?
Így van, és nem csak az idősebb korosztálynak, hanem láttam fiatal párokat is, akik kíváncsi voltak, örültek, hogy oda lejön, nem egy magtárból beszél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon pozitív benyomást tett az emberekre, viszont elég nehéz lesz. Meg akartam tőle kérdezni, hogy hogy tud majd a számítógépes csalásuk ellen védekezni, ugye a választásokon, de hát nem jutottam oda hozzá, nem is akartam úgy megzavarni, mert nagyon sokan voltak, kérdeztek tőle többen. Uh-huh. Úgyhogy a Vadai Ágneshez visszatérve meg többször került az ön kérdését, amire konkrétumot lehetett volna válaszolni, és a 14 évet az többször fölemlegette. Csak az a baj ebben, hogy a 14 év az eltelt, és az alatt nem mozdult meg semmi. És jött egy ember, tulajdonképpen semmiből, és megmozgott 100 000-eket.
Igen.
És ahogy már mondta is a beszédébe délután, hogy Békés Csabán megegyezett például az önkormányzattal, ott már benne lesznek a következő választásokban is.
De biztos, hogyha ő sikert ér el, illetve hát ezt látjuk, hogy most már a közvélemény kutatásokban, meg az emberekkel való találkozásban igen, hatalmas igen. sikereket ér el, akkor biztos, hogy lesznek olyan politikusok, nem egy, nem kettő, hanem sok, akik úgy gondolják, hogy hát akkor én bejutok az önkormányzatba, igen. és a Magyar Péter pártjához csatlakozva fogom végezni itt a helyi ügyek képviseletét.
Vagy nem csak politikusok, hanem szakmai emberek, igen, akik igen. különböző területekről jönnek, és beállnak mellé. Szerintem ez az irány lesz, úgyhogy nem is akarom tovább fölöttartani, szóval csak ennyit akartam
csak annyit
mondani, hogy most délután Pécsen lesz egy felvonulás, most indul nem sokára.
Tényleg? Na arra kíváncsi igen. vagyok, hogy végül is Pécs az mégiscsak az egyik nagyváros, ez mint egy
igen,
ilyen
igen.
A debreceni nagygyűléséhez az egyik példa lehet, hogy na mennyire sikerül Pécset, amelyik ráadásul ellenzéki vezetés alatt van, tehát talán
a Debrecen.
Debrecen. Nem, Debrecenben van ugye a Fideszes, Pécset igen, ellenzéki igen, vezetés.
Igen, Pécsen meg és ellenzéki.
Ja. Nem tudom, hogy a pécsi közönség hogy fogadja, szerintem azért alapvetően úgy, hogy nekik is kínál valami újat, egyfajta más politizálás, vagy hozzáad valamit ahhoz, ami Pécset van. Nyilván ott is van egy kis veszekedés az ellenzéki pártok között, aminek igen. talán nem nagyon örülnek a helyiek, de akkor itt van egy új erő, kíváncsiak vagyunk rájuk. Én meg kíváncsi vagyok arra, hogy Pécset menjen, és hogyan fogják őt figyelni és hallgatni.
Én is kíváncsi leszek, mert volt Komlón is, ott is sokan voltak, ott is tudott különböző alternatívákat adni az embereknek. Ugye az is egy bányászváros, régi város, ott onnan is nagyon sokan elvándoroltak Pécsen is. 20 évvel ezelőtt 198 000 voltak, most meg 145 000 vagyunk, úgyhogy hatalmas volt itt a felvándorlás.
Pedig ez egy milyen szép, barátságos város.
Gyönyörű város, igen.
És van egy jó egyeteme is, nem volna igen. szabad, hogy elnéptelenedjen. De hát, ez egy más kérdés. Magyar Pétertől hirtelen nem fog benépesülni Pécs, de ha új reményeket ad, akkor azért az segít.
Igen, köszönöm.
Én is köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot, Zinger Viktor!
Igen, hogy van, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, már unom a hideget.
Ó, na, Istenem, magyar... én is.
Igen, de állítólag már hétvégén itt lesz a nyár.
Na, igen.
Magyar Péterről már nem akarok
beszélni. Elárulom önnek, de csak önnek a fülébe, hogy elmentem ma délelőtt teniszezni, és már szabad téren, és olyan volt, mintha koratéli időjárás volna, az embernek lefagy a keze. Fura, egész hát, furcsa.
Én is reggel berobogtam a városba, és hát bármetettem volna, de hát muszáj volt.
De hideg volt az utcán is. Ugye?
Igen, haza busszal jöttem. Uh-huh. Nagy két busszal. Na, szóval a Magyar Péterről már nem akarok, mert már mindenki mindent elmondott róla, és egyébként nagyon tetszik, ami történik most jelen pillanatban körülöttünk. Az, hogy mi lesz június 9-e után, nyilván az egy sarokkő lesz, de én most ezzel kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy ami a Fidesz rátette egy lapát, vagy egy lapra föltett mindent, erre a csak a béke, csak a Fidesz szlogenre, ez most nem fog úgy bejönni én véleményem szerint, mint 2022-ben, mert akkor a február 24 és április 3-ok között összesen eltelt 5 hét. Ugye akkor még sokat beszéltünk mi is akkor, hogy mi van Ukrajnában, meg hol vagy a háború, de hát a háborút sajnos mindenki megszokta.
Igen. Hogy van. Így van, és akkor most... még nem lehetett tudni, hogy és akkor mi lesz, hogyha az oroszok elfoglalják Kijevet? Mi lesz, hogyha eljönnek Kárpátaljáig? És tényleg, ha a Fidesz megvéd minket a háborútól, még akár az oroszoktól is, meg az ukránoktól is, hát akkor mégis maradjon az Orbán. De most már kiderül, hogy több mint 2 éve folyik, nem jött ide a háború, Orbán csak beszél a békéről, de hát el vagyunk
de
mi
béke,
anélkül
béke
is.
Béke nincs,
szöveg van.
El vagyunk. Igen, úgyhogy szerintem ez most nem fog akkorát szólni nekik, nagyon remélem, hogy nem fog akkorát szólni, és hát remélem, hogy az összes többi körülmény, amiről most ugye nem kell már beszélni, mert erről beszélünk hetek óta, meghozza a gyümölcsét, és nekem már van egy üvegpezsgő beütve.
Az milyen alkalomból fogja, vagy milyen eredmény láttán, hallatán fogja felbontani?
Ha 40% alatt kap a Fidesz, akkor szerintem az már, mert ha jól tudom, meg jól emlékszem, 50 alatt sosem kapott EP választáson.
Sőt, 2019-ben már én is rosszul 50, emlékeztem rá.
55 vagy 56.
62%-ot kapott. 62-t.
Igen, de összesen, tehát soha nem.
Nem, sosem volt. Igen.
50% fölött kaptak.
Igen.
Arra emlékszem. Úgyhogy igen. Szerintem az egy nagy eredmény lenne, hogyha a Fidesz mezben alá bement.
Így van, szóval akkor nem lehetetlen. Ez az Ávec közvéleménykutatás például ilyesmit mutatott ki, és hát ha a dolgok így mennek tovább, akkor...
Na, akkor berakok még egy üvegpercét. Na, ha bemennek 30 alá,
húha. Igen, akkor...
Igen.
Akkor mit fognak előhúzni a fideszesek? Nem pezsgőd, de vajon mit? Mert valami válaszuk biztos lesz. Orbán Viktor sosem tud védekezni, ő mindig támad.
Hát valami, nem tudom, bevonunk Kárpátaljára, vagy nem tudom.
Látja? Mond valamit. Remélem, hogy ilyen őrültséget nem csinál, de a vicc az, hogy Orbánnál mindent számításba kell venni, a legelképzelhetetlenebb dolgot is képes előrántani, hogyha életveszélyben érzi magát.
Nézzük végig az elmúlt 14 évet.
Így van.
Mindig lejjebb mentünk mindennél.
Igen, de most a dolgok legalább megmozdultak, és a Fidesz van állandó hátrálásban és védekezésben.
Most defenzíván, igen. És ez tök jó nézni egyébként.
Igen, ez tényleg így van, hogy korábban a reménytelenség uralkodott el rajtunk, miközben tudtuk, hogy igazunk van, de nem tudtuk érvényesíteni az igazunkat. Most meg lehet, hogy egyre többen jönnek rá, hogy hol az igazság, miért, és mit kellene tenni.
Igen, ugye? Remélem így lesz. A Szijjártó már holnap eléri a föld-hold távolság felé. Mert most Pekingben van, és ha onnan hazajön, akkor már megvan a fele.
És ha nem jön haza?
Mert
ha menedékjogot kér?
Akkor a szerencség nem lesz még.
Vagy lehet, hogy az történik, hogy a kínaiak azt mondják neki, hogy ha már bejöttél ide, itt nem lehet, menj ki az országon kívülre, ott add be a menedékjogi kérelmet egy kínai igen, követségen, majd mi elbíráljuk, és addig várj.
Kiviszi a kínai tek.
Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.
Minden jót, szép estét.
És itt van Lőrinc Csaba, hogy elmondja, mit írnak a Facebookon.
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Jól értem, Gyuri, te jobban vágyod azt, hogy Szijjártó a Kínában legyen?
Hát legyen itthon, na hát na, csak hát. Ezt akartam mondani. Nem mindig máshol, itthon képviselje a magyar érdeket.
Bezzek, ha megkapnál vele külstátuszt Kínában.
Hát akkor további jó életet kívánok neki. A Fudan Egyetemre beiratkozhat.
Az szép lesz, igen. A kommentek viszont egy másik témában, de hasonlóan érdekes témában a következő mottóval írhatók le. A Gazprommal a hazáért előre?
Gazprommal az a Bajnokok Ligája döntőjébe.
Miért a szakadék mélyét látom, nem pedig ezt a kívánatos célt?
Hát azért, mert olyan pessimista vagy, de a Gazprommal a hátadon, hogyha ott lenne a mezeden, akkor biztos, hogy pozitívabban állnál hozzá.
Bizonyára, de mivel
meg ez a helyzet... pénzével a zsebedben.
Igen, bizonyára, de mivel ez a helyzet nem áll fent, és még csak a kockázata sincs meg, hogy ez megtörténjen, maradjunk ennél a témánál. Orbán tömeggyilkos barátja, Putyin, mikor lesz már végre a békepárti, kérdezi valaki.
Hát ez egy jó kérdés, mert sok mindenről beszél Putyin, békéről nem.
Meddig fogja különböző trükkökkel támogatni a háborúját, mármint Orbán? Ez a következő kérdés.
Nem tudom.
A kémbankot elküldték, bejönnek a képek a fociba? Kémek a fociba?
Nem, hát ez nem kémkedés, ez csak PR. Van az a pénz, van az a mennyiségű rubel, amiért cserébe a Gazprom szalonképesnek akarja magát mutatni Európában.
Ennél is érdekesebb gondolatot vázolt fel valaki. Orbán másfél éve mondja, hogy Ukrajna már lényegében elesett. Menjen Putyinhoz, ha a békegalamb kiakadályozza. Van egy-két szövetség, ami ezt bizonyos módon ellen megtámad, meg akadályozza. De a kérdés az az volt, hogy Magyarországon akkor miért van egyedül a NATO-ban katonai, ráadásul háborús veszélyhelyzet?
Hát azért van, hogy féljenek a magyarok, hogy értsék meg, hogy békére van szükség, kénytelenek vagyunk veszélyhelyzetet életben tartani. Na de ha a baloldal győzne, akkor még háború is lenne, így még csak veszélyhelyzet van.
Mindenesetre valaki egy kicsit szarkasztikusan, de megjegyezte, mégsem szavazok a Fideszre. A legfontosabb ígéretét nem tartotta be. Nincsen béke, háború van.
Hát igen, Orbán helyében elkezdeni gondolkozni. 2 éve beszél, és semmi eredmény.
Ennyi a komment szekció.
Köszönöm szépen, ezzel a Megbeszéljük a mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.